Jó reggelt, jó reggelt! Köszöntjük a kedves hallgatókat, itt a Gondolatébresztő, és azonnal kezdünk Jantek Gyöngyvérrel, Király Kingával.
És Király Tamással.
A mai témánk a kudarc és a kudarc feldolgozás.
Milyen jó kedvűen adod elő.
Kudarc és kudarc feldolgozás. Mert hogy minden kudarcban ott van az újrakezdés lehetősége. A kudarc az nem tragédia, hanem valami csodálatos dolog. Próbálok
Király Tamás motivációs speaker.
Ilyen Szabó Péteres
dolgokat
előadni.
Szerintem meg tudnád tölteni már egy stadiont, nem?
Hát,
feled biztosan.
Igen. Egy stadionnyi ember hallgat minket jelen pillanatban is, tehát a kudarcok. Szóval, mit tanulhatunk a kudarcainkból?
Csak az jut eszembe, hogy ma a fiamnak volt egy ilyen elmés beszólása nekem, csak már nem emlékszem, hogy mire mondta. De a lényeg az, hogy anya, hát úgyis a hibáinkból tanulunk, nem? Ja igen, mondtam neki, hogy valamit ne csinálja, mert akkor abból az lesz, hogy, ami viszonylag nyilvánvaló következmény, és erre ez volt a válasz, hogy anya, a hibáinkból tanulunk.
De erre mondod, hogy okos ember a másikéből.
Erre nem mondtam semmit, úgy döntöttem, hogy hagyom az életet tenni a maga útján, és majd. De ez egyébként nagyon fontos. Most bocsánat, hogy ilyen anyukás témát hozok be, csak ugye nekem az így eléggé része az életemnek most, hogy annyira érdekes, amikor valami így megérik a nevelésben, és hogy pont ez egy olyan téma, hogy főleg amíg gyerek vagy, és nagyon sok mindent kipróbálsz, és nagyon sok készséged még nincsen teljesen kiforva, elég gyakran élsz át kudarcot. Tehát például társasban nem te győzöl, vagy nem sikerül. Vagy nem sikerül egy rajz, vagy egy csomó minden nem sikerül, amit később nem biztos, hogy ennyire megélsz, mert meg se próbálsz ennyi mindent már felnőttként, meg esetleg ügyesebb vagy. Vagy tudod, hogy mi az, amiben jó vagy, és eleve teljesen elkerülöd azokat a lehetőségeket, amikor hibázhatnál. Na a lényeg az, hogy most elővett egy olyan dolgot, amit már régóta nem csinált, szövést ő szereti, és van egy ilyen nagy szövő keretünk, amiben így fonogat meg szövöget. És akkor így mondta nekem, hogy anya, egy legutóbb, amikor elővettem, akkor ennél a hibánál még dürohamot kaptam volna, és ott hagytam volna az egészet, és most meg rájöttem arra, hogy mennyi mindent kell másképp csinálnom ebben, és hogy igazából ezekből tanultam. És ez iszonyú jó érzés hallani szülőként, nyilván túl 30 dürohamon, de hogy aztán egy év múlva képes egy ilyet mondani.
És kisgyerekként ez elég meglepő.
Igen, igen.
Hát azért látszik, hogy szakember szülő gyereke hogyan analizálja már most az érzelmét
hát
szövés
nem tudom, hogy ez de nem ilyen analizálás, csak szerintem ez tök fontos, hogy mert ezek beépülnek. És ugye mivel fogunk hibázni, fogunk kudarcokat átélni, azért nagyon nem mindegy, hogy amikor a gyerekünk hibázik, arra milyen visszajelzéseket adunk, nem?
Abszolút nem, és azt látom, hogy az egyik leggyakoribb probléma gyermeknek fiatal korban a kudarcoktól való ilyen pánikszerű félelem. Majdnem azt mondtam, hogy beteges félelem, de nem akarok megsérteni senkit. Tehát ez a én soha nem hibázhatok, nekem soha semmi probléma nem lehet az életemben, mert hogyha hibázok, mert hogyha problémám van, akkor én már biztos rossz ember vagyok, akkor én velem biztos valami probléma van.
Igen, holott egyébként azok fognak legtöbbet hibázni, akik a legtöbbet próbálkoznak, tehát hogy egy csomó sikeres sztori mögött ott van a még több sikertelen sztori, csak ugye arról kevesebbet hallunk.
Igen. Hát ugye beszéltünk sokat az Instára, meg hasonlók, hogy mindig csak a szépet meg a jót tesszük ki. Jó, mondjuk manapság már divat azért a nem tökéletes Instán, test, meg panaszkodás, igen. Meg szólén is előfordul, de azért leggyakrabban tényleg az örömünket, meg a sikereinket osztjuk meg, és ahogy mondod, hány meg hány vállalkozó csodálatos dolgok, amiket feltaláltak, mennyi probléma és nehézség volt előtte, csődbe ment cége, és hogy mégis az ember feláll, és próbálkozik, és tényleg mennyit tudsz tanulni abból, hogyha valamit rosszul csinálsz.
Igen, igen.
Hát, ha tanulsz belőle, és nem mondjuk eltemeted magad, mert vannak, akik az egyes kudarcokat ilyen végletesen élik meg, hogy itt a vég, ez most már visszafordíthatatlan.
De ez is függhet egyébként személyiségtípustól, nem? Mert most hirtelen szembe jutott a kisgyerekek, hogy van, aki felmászik a mászókára 100-szor, leesik, és akkor 101-re is megy, és van, aki mondjuk lép 2-t, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, igen. Ez nekem nem jön be.
De itt van a nevelésnek a tök nagy szerepe, hogy valahogy mégiscsak abba az irányba érdemes elvinni azt a gyereket, aki 2 után feladja is, hogy értse meg, hogy ez nem baj. És ez tényleg nagyon érdekes, hogy amikor még nem volt gyerekem, akkor én tényleg azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb tere van. Tehát, tehát nem tudtam volna elképzelni azt, hogy az, hogy valakinek hamar feladja, az nem a szülőnek a hibája. Mert az biztos akkor úgy nevelte a gyerekét. És hogy látom azt a saját gyerekemnél is, hogy az egyik úgy magától olyan, hogy sokszor próbálkozik, és nem kell vele nagy erőfeszítéseket tenni, a másik meg szinte az elejétől fogva olyan, hogy még beszélni se tudott, de ha kétszer nem sikerült a kockát egymásra rakni, akkor szétrombolta az egészet. És akkor ugye innen szép nyerni. És azt hiszem, hogy itt is az, hogy mit közvetít az iskola például, vagy a kultúra, hogy mennyire bátorítanak arra, hogy próbálkozzál, nem baj, hogyha nem sikerül, annak is elég nagy szerepe lehet ebben az egészben.
Hát és már a szülőknél tartasz, ugye a szülők is gyakran nevelési kudarcként fognak fel ilyen szituációkat, miközben lehet, hogy mind a két gyermekednél ugyanazokat a praktikákat vetetted be, és az egyiknél működött, a másiknál nem működik.
Igen, de hát ugye nem is lehet a gyerekeidet pontosan egyformán nevelni, tehát hogy nem attól fogod egyformán szeretni, hogy mindent egyformán csinálsz, mert az azt jelenti, hogy nem ismered a gyerekeidet.
Azon gondolkodtam, hogy nekem valahogy úgy alakult az életem, hogy mindegyik olyan esetben, amikor azt hittem, hogy most ez abszolút kudarc, és itt a vége, és fuss hevéle, utána valahogy pont annak a kudarcnak a nyomán valami sokkal jobb jött. Mm-hmm. És az akkor nagyon nehéz, ezeket a helyzeteket nyilván nagyon nehéz megélni, sok esetben ciki is megélni, és nem jó. Viszont, ha meg utólag visszagondolok, akkor ahhoz, hogy mondjuk az ember életében fejlődés jöjjön, vagy egy jobb dolog jöjjön, ahhoz meg kikerülhetetlen volt az a kudarc.
Van olyan, amit ebből meg tudsz osztani, akár konkrétabb, vagy nem annyira?
Tudok, most egy ilyen nagyon banális dolog jutott eszembe, hogy én középiskolában elhatároztam, hogy márpedig én diákpolgármester leszek. Ez tudom, hogy elsőre nagyon triviálisan hangzik, de nekem akkor ez úgy fontos volt, és még a motiváció is kicsit ilyen vicces volt, hogy nagyon tetszett, hogy március 15-én a beiktatási ünnepségeken a diákpolgármesterek mondhatták a díszbeszédet. Uh-huh. És ezért meg amúgy is így szerettem volna tenni a fiatalságért, meg minden, de valahogy az elsődleges motiváció az, hogy olyan jól nézett ki, meg hogy úgy gondoltam, hogy tök menő beszédet tudnék elmondani. És akkor elindultam a választáson, ahol már a kezdettet, már annál a pontnál, amikor elindult a szavazás, tudtam, hogy nem fogok nyerni, mert azt nagyjából tudtam, hogy hány szavazatra számíthatok, és az egyik iskolának a küldöttei nem tudtak részt venni ezen a rendezvényen, mert osztálykiránduláson voltak, tehát tudtam, hogy nem nyerhetek, viszont az esélytelenek nyugalmával elmondtam a beszédemet, és ilyen néhány szavazat tényleg, mit tudom, az egyik kapott 47-et, a másik meg 42-t, tehát valamilyen arányban elvesztettem ezt a választást. És akkor azt ilyen nagyon ciki, tehát hogy előtte én soha nem vesztettem semmi ilyen jellegű dolgot, és azt ilyen nagyon nagy kudarcként éltem meg. És viszont felajánlották a diák alpolgármesteri, ugyancsak nagyon hangzatos pozíciót, mert abban az évben nem indult senki diák alpolgármesternek. És utána rájöttem, hogy én abból is ki tudom hozni a maximumot, és azokat a programokat, amiket szerettünk volna, ugyanúgy meg tudtuk valósítani, volt egy csomó fiatal körülöttünk, nagyon jó dolgok történtek, és akkor jöttem rá, hogy valójában nem a pozíció, meg nem a rang az, ami előbbre visz, hanem az, hogy mi hogyan töltjük meg az egyes feladatot, vagy az egyes címkét tartalommal. És amikor volt a március 15-i beiktatás, akkor egyébként én vesekővel feküdtem a kórházban, így az ráadásul mindenhogy meghiúsult, viszont egy évvel később diák alpolgármesterként, akkor a második ciklusomat töltve, akkor ugyanúgy mondhattam beszédet is, tehát hogy még ez sem volt. De akkor azt emlékszem, hogy nagyon az első pár hétben nagyon-nagyon megviselt, mert nem értettem, hogy lehet veszíteni. Meg úgy éreztem, hogy sokkal jobb vagyok, mint az ellenfelem, meg ezek a szokásos dolgok. Viszont utána meg pont azzal a hölgyel, aki volt a diákpolgármester, nagyon jó munkakapcsolatunk volt, és egy nagyon jó szisztémát tudtunk kialakítani, és például úgy indult erre, és jöttem, hogy nekem sokkal jobban áll az, hogy én valakinek a helyettese vagyok, mint hogy minden esetben mondjuk döntéseket hozzak.
És ebben mennyire volt benne, hogy ez nem egy kudarcnak élted meg így összességében az, hogy át tudtad ezt keretezni? Mert simán el tudom képzelni, hogy van, aki ebbe egy belekeseredett volna, igen, és lehet, hogy nem is tudott volna együttműködni például azzal, vagy minden megtett volna.
De ez nem úgy volt, hogy egy-két óra alatt túlendültem ezzel, hanem persze. Mondjuk azért egy pár hétig így vívódtam rajta, de inkább ez, hogy olyan rossz érzés volt veszíteni úgy, hogy egy elég jó meccsnek éreztem, és aztán meg úgy alakult. Tehát az, pont az volt az érdekes, hogy utána nem kellett ilyen túlságosan agysebész dolgokat csinálnom, vagy nem, tehát nem volt olyan, hogy mondjuk leültem és külön stratégiát alkottam volna, hogy akkor most így beidomulok, hanem úgy alakult, és egy csomószor máskor is volt olyan az életemben, hogy nagyon nagy kudarc, nagyon nagy pofonok, meg minden, és utána meg úgy magától elkezdett alakulni az életem.
Az a nagyon megdöbbentő, hogy mondod, hogy veszít, holott, hogyha valaki nem első, hanem második, az miért lenne olyan tragédia, de egyébként alapvetően, nem tudom, hogy ez csak a magyar kultúrának része, de annyira jellemző, hogy ha nem te vagy az első, akkor az egész az semmit sem ért, ugye ennek meg a teljesen másik oldala, hogy mindegy, csak a részvétel számít, nem az a fontos, hogy győz, de nyilván ilyen irányba se kell elmenni. Meg nekem az volt nagyon érdekes, amit mondta, és ezt én is nagyon gyakran tapasztalom az életemben, hogy akár ilyen banálisnak tűnő apróságokból le tudsz vonni olyan következtetést, amit sokkal komolyabb dolgoknál is tudsz alkalmazni. És például, amit mondtál, hogy rájöttél, hogy neked nagyon jó az, hogyha a második ember vagy valaki után, vagy rájöttél, hogy ha nem minden úgy alakul, ahogy akarod, akkor is igyekezhetsz kihozni a maximumot. Tehát hiszen nagyon jók, amikor ilyen természetes eseményeken, dolgokon keresztül le tudsz szűrni olyan tanulságokat. Igen, és pont ez nagyon lényeges, mondasz, hogy nem akkora téd, és én annyira sokszor érzem magamon, hogy ilyen kis pici, akár hétköznapi dolgból, hogy álszakasszánál is történik, vagy bármi, ilyesmiből levonsz magadnak olyan dolgokat, amiket sokkal nagyobb horderű dolgoknál is meg tudsz valósítani. És hogy ez is egy lehet.
Vagy el tudsz kerülni akár igen, olyan. De ebben szerintem ez a tanulékonyság, ez nagyon fontos, mert valahol ez az intelligenciának szerintem ez a legjobb meghatározás, hogy a tanulásra való képesség, hogy ezt folyamatosan megőriz magadban. És a másik pedig valahol az alázat is. És ez kapcsolódik a kudarcoknak az elviseléséhez is. Talán neked ez is egy ilyen nagy tanulság volt,
nem? Én nevelő hatásom
igen,
van, nem?
Hogy az arcából igen, az ember igen, egy picit farag, nem?
Igen, ez az egyik, amikor az arcából. A másik, hogy azért főleg én azt látom, hogy akik ilyen keresztény háttérből jövő emberek, hogy ott minden, ami kudarc, az sokszor egyenlőnek számít azzal, hogy akkor mondjuk te nem vagy jó keresztény, vagy hogy nem hiszel Istenben annyira.
Nincs elég
hogy nem elég erős a hited.
Miközben, imádkoztál eleget?
Igen, és hogy te miatt nem hibázhatsz, mert hát, ha te keresztény ember vagy, akkor nem hibázhatsz. Ugye ez nagyon sokszor így előkerül. De valójában meg miért ne? Tehát, hogy szerintem az egy nagyon felszabadító
üzenet. Csak olvastuk el a Bibliát.
Igen, nem? Hogy ott micsoda durva sztorikat nyomtak a legnagyobb bibliai hősök. És ez nagyon felszabadító tud lenni. Nálam is megvolt ez, hogy amikor rádöbbentem arra, hogy oké, hibázhatok, és akkor mi van? Tulajdonképpen semmi. De nálam is volt, amikor ilyen görcsös maximalizmussal próbáltam nem hibázni, egyébként szerintem akkor sokkal többet is hibáztam.
Az
pontosan azért, mert az ember még amellett, hogy arra figyel, hogy ne hibázzon, még ostorozza is magát.
És közben még kéne a teljesítményt is nyújtani, igen, így párhuzamosan. Abszolút. És egyébként a versenysport, vagy egyáltalán a sport, vagy azok a lehetőségek, amikben ezt gyakorolhatjuk, annak szerintem elég nagy jelentősége van. És azért is, ha valakinek van több testvére, az is segít szerintem abban, hogy már ott a családban csiszolódjon a várakozásra való képesség, a kudarctűrés, mert amíg anyukáddal társasozol, anyukád elég könnyen csalhat, ugye javadra tudod.
Azért hogy mennyire javasolt, hogy a szülők engedjék nyerni a gyereket?
Hát egy bizonyos életkorban szerintem nincs ezzel gond, mert eleve nem vagytok egyelő versenytársak, igen, szóval most egy két évesen leülsz, kirakózz, és akkor na, mérjük az időt, ott ki a gyorsabb, hát nyilván mindenben mindig te nyernél. De azért, amikor már közeledik az iskolás időszak 5-6-7 éves korban, ott azért már szerintem egyre többször érdemes szembesíteni a valósággal, meg a realitással azt, hogy ők hol tartanak. De ha mindig nagyon drasztikusan szembesítenéd, akkor hamar elvennéd az életkedvét, mert ugye ő tanulásban, fejlődésben van, és igazából semmit nem tud pont olyan jól csinálni, mint egy felnőtt, vagy mint majd később, mire képes lesz.
Csak eszembe jutott, hogy egyik nyáron, amikor Finnországban voltunk Tomival, ott voltunk két ismerős családnál, és mindkettőknél azonos korú kislány volt, és pont társas játék volt, és én mennyire megdöbbent volt, hogy az egyiknél teljesen jól kezelte a kislány, hogy hát veszített, nem jött össze neki, nem baj, a másik helyen meg duruhamot kapott, és emlékszek, hogy Tomi teljesen megdöbbent, hogy hát hogy viselkedett így egy gyerek, miért nem tanítják meg neki.
De ott az volt a legalacsonyabb aranyosabb mondata, hogy már megint vesztésre állunk, lassan csalni kell.
Igen, de hogy ebben felejtett. Az az érdekes, hogy ebben mennyi a nevelés, azt nyilván most ott töltöttetek volna 2-3 hetet, lehet, hogy láttátok volna, hogy mondjuk soha nem mondanak
ott
neki nemet.
És láttuk is.
Akkor lehet. De hogy egyébként vannak gyerekek, akik gyárilag nagyon nehezen viselik a kudarcot.
Én ilyen vagyok szerintem. Bár nagyon sokat De hogy, mert most meg az van, hogyha kudarc ér, akkor már, mivel hogy máskor is volt olyan, hogy lett másnak, mindig azt szoktam mondani, hogy jó, majd ez is elmúlik, meg ezen is túl leszünk, de hogy az nem jó érzés azért.
Persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Még nem is kell úgy csinálni, mintha jó lenne.
Tehát
szerintem.
Gyere, kudarc, létszi. Szóval persze, ilyen nincs benne.
Nem. Abszolút. Meg hát ez magától is jön mindenképpen. Ezt most csak arra akartam így rávilágítani, hogy az ember, ahogy felnő, azért vannak pontosan ezek a nem olyan nagy téttel bíró lehetőségek, hogy tanuljunk, és ettől nem kell megóvni minden
akkor
helyzetben a gyereket.
Akkor ezek szerint azt mondod, hogy jó, ha a gyerek már szembesül a kudarc érzésével, igen. Még igen. Ha nem is valami nagyon drámai igen. Dologban, hanem igen. Akár egy társas játékban.
Igen, és azzal, hogy annak, igen, és hogy ez mit hogy jelent, és fel? Mit nem jelent az, hogy ő. Tehát például azzal, hogy vannak nála adott területen ügyesebbek, ezzel elég hamar szembesülni fog. És akkor arról lehet beszélni, hogy igen, nem te vagy a legjobb focista, vagy nem te vagy a legjobb a futásban, de mi az, amiben meg te vagy?
A szülői hiba, amikor mindig mondjuk beállnak reggel a tükörbe, és azt mondják, hogy én vagyok a legjobb, én vagyok a legokosabb.
Én ezt nem tartom jónak. Mert mi van, ha nem a legokosabb? És miért kéne, hogy ő legyen a legokosabb?
Mert
az ugye,
ami még
ilyenkor
szokott lenni, hogy mondjuk hazamegy a gyerek, hogy a focis példánál maradva, hogy hát itt mindenki, tehát hogy nem jött össze, és akkor mondja a szülő, hogy nem, hát biztos az edző a hibás, meg a társaid a hibásak, mert elgáncsoltak, csaltak, meg mindenki hibás, olyan, ugye ezt szokták még így csinálni ilyen kudarcok esetén.
Igen, én ezt nem tartom jónak. Én ezt nem tartom jónak, mert ugye a realitástól nem kell, tehát teljesen megkímélni a gyereket. Lehet, hogy van az a pont, ahol rá kell döbbennie, hogy igen, mindenki jobban focizik nálam, és nekem nem ez a pályám, hanem mondjuk majd lehet, hogy tudós leszek, és akkor nem is kell, hogy tudjak fejelni. Sőt, jobb is, hogyha kevesebbet fejelek.
Hát, hogy ez is lehet, hogy mondjuk azt értetjük meg vele, hogy nem kell versenyszerűen űznie, de mi van akkor, hogyha elmegy focizni a havarokkal délutánonként, és nem számít, hogy mennyire jó benne élvezni.
Ez olyan, mint amikor igen. Az X-faktorba jelentkeznek különböző tehetségű emberek. Tehát ott is lehet, hogy a nóta szakkörben vagy a mezőn az tök jó, de hogy nem kell mindenkinek oda sem elmennie.
Igen, hát ez is, ez, hogy mindig az átlagnál sokkal-sokkal-sokkal jobbnak akarunk lenni, és kiemelkedőek, és ugye nem mindenki Leonardo da Vinci, meg ilyen zsenik, vagy Elon Musk, vagy nem tudom, kiket lehetne még idehozni. És ez szerintem fontos, hogy a gyerekek ezt így lássák, és ez igazából kamaszkorban lesz egyre inkább élesebb, hogy ő be tudja magát jól sorolni, de nem, ez nem egy ilyen leírása magának, vagy lemondás arról, hogy ő fejlődjön, de hogy jó, ha megtalálja, hogy mi az, amiben van tehetsége. Mert nem biztos, hogy mindenhol van. És nem lehet mindent csak gyakorlással.
Meg az sem baj, ha valaki egy átlagos ember, nem? Mert egyáltalán talán most a TikTok baj. Meg Insta igen. Generációnál tényleg az, hogy valakinek mindenképp valamivel ki kell tűnnie a tömegből, ahhoz, hogy lájkokat kapjon, meg követést kapjon. De mi van akkor, hogyha valaki egy tényleg tök átlagos ember, aki viszont boldog úgy, ahogy van, és el van, és csak a környezete próbálná valahogy
az
azt a nyomást
rátenni. Az anyukája, nem? Hogy mindenképpen valami zsenit.
Neked hogy csak ennyi követőd van, fiam?
Ja. Fú, lehet, hogy hazamegyek, engem is leszednek a 4 kör. Hogy mondják, 10 körmömről?
Nem tudom, hány
körmömről. Hát csak, hogy valójában egyébként leggyakrabban, tényleg az ilyen nagyon híres és nagyon kiemelkedő emberek, ha nem is mindig, de azért nagyon gyakran bevallják, hogy ennek mekkora hatalmas nagy terhe van, és hogy igazából egy múltkori témánkra visszatérve, hogy ők szeretnének láthatatlanok lenni. Hogy fogalmuk sincs az embereknek, hogy mire vágynak, és amikor eljutnak oda, akkor rádöbbennek, hogy hát mennyivel jobb lett volna egy úgymond ilyen átlagos életet élni, amiben szépen békességben nyugalom van elérdegél, és nem az van, hogy mondjuk ostromolják az utcán állandóan.
Igen, meg hát ennek ára is van. Tehát ha például a polgár lányokra gondolunk, akik kiemelkedő sakkozók, hát az apukájának az volt, vagy az apukájuknak az volt a filozófiája, hogy bárkiből bármit lehet nevelni, és ugye őket nagyon kiskortól fogva erre tréningezte, és erre építette fel az egész életüket, és hát ez be is jött, de szerintem azért, mert egyébként tehetségesek is voltak, meg még mindent erre rá is fordítottak, minden energiájukat, de hogy azért nem kell ezt, én is azt gondolom, nem kell ezt hajszolni sem, meg nem kell ezt elvárni sem feltétlenül magunktól.
Na, így az utolsó egy percben akkor talán még arra válaszoljunk, hogy az egyes kudarc szituációkat, azokat hogyan érdemes feldolgozni.
Szerintem fontos, hogy az ember megvizsgálja a saját szerepét benne, mert azért bőven lehet olyan, amikor volt szerepe abban, hogy mondjuk egy vállalkozás tönkrement, vagy nem fizetett be, nem tudom én milyen csekkeket, vagy valamiről elfeledkezett, vagy eleve rossz ötletre tette fel az egész vállalkozását, most, hogyha ilyen vállalkozásbeli dolgokra gondolunk. És amikor ezt az ember megértette, hogy mi volt a saját szerepe, abból tanuljon, azt próbálja meg a következő helyzetekben elkerülni. Sokszor a kapcsolatokról is sokat tanulunk egy-egy kudarcban, hogy kik azok, akikre számíthatunk, ki az, aki esetleg átvágott bennünket. Most nemrég olvastam egy ilyen hírt is, hogy hogyan vette el valakinek a legjobb barátja az ötletét, és aztán forgatta ki minden vagyonából. Tehát, hogy vannak ilyen keserű tanulópénzek, hogy például nem biztos, hogy bárkire rábízhatjuk a ötleteinket, a gondolatainkat, de hogy amikor ez már megvan, tehát levontuk ezt a tanulságot, akkor utána pedig valahogy így a tovább lépésre érdemes koncentrálni. És ez van, akinek egy nap, van, akinek egy hónap, van, akinek lehet, hogy fél év is akár, hogy ezen túl legyen. Attól is függ, hogy mekkora a kudarc.
Hát sok sikert kívánunk mindenkinek, és köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ez volt a Gondolatébresztő Jantek Gyöngyvérrel, Király Kingával.
És Király Tamással.
Szép napot, sziasztok!
Sziasztok!